Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ahogy írva található Hóseás próféta könyvének 6. fejezetében.
Térjünk vissza az Úrhoz, mert ő megsebesített, de meg is gyógyít, megvert, de be is kötöz minket. 2 nap múlva megelevenít minket, 3. napon föltámaszt, hogy színe előtt éljünk. Ismerjük hát meg, törekedjünk arra, hogy megismerjük az Urat. Eljövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. Mit cselekedjen veled, Efraim? Mit tegyek veled, Júda? Hiszen hűségetek olyan, mint a reggeli felhő, mint a korán múló harmat. Azért vertem meg őket a proféták által, és öldököltem őket számnak beszédeivel, ítéleteim olyanok, mint a kelő nap, mert szeretetet kívánok, nem pedig áldozatot. Isten ismeretét inkább, mint égő áldozatokat. De ők, mint Ádám, áthágták a szövetséget, hűtlenül cselekedtek ott ellenem. Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva. A papok társasága olyan, mint a leselkedő tolvajok, gyilkolnak a sikemi úton. Bizony, gonosz dolgokat cselekesznek, rettenetes dolgokat láttam Izrael házában. Ott van Efraim paráználkodása, tisztátalanná lett Izrael. Júda, számodra is eljön az aratás, amikor fordítok népem sorsán. Isten áldás legyen az ő igéjén, fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy itt lehetünk most, és a te igédet hallgathatjuk. Köszönjük, hogy elhívtál bennünket ide a te házadba. Köszönjük, hogy akkor is hívsz bennünket, amikor elfordulunk tőled, és messze vagyunk te tőled, akkor is a te kegyelmed utánunk nyúl, és hív és szólítgat bennünket. Köszönjük, hogy van szavad hozzánk, köszönjük, hogy szólni akarsz velünk, és köszönjük, hogy a mi szomorúságunkat te örömre szeretnéd fordítani. Olyan jó tudni, hogy te nálad mindig öröm van, te nálad vár az örök békesség. Köszönjük, hogy valóban készíted nekünk ezt a helyet, és itt vagy velünk már ezen a földön is. Kérünk, hogy légy most itt közöttünk, add, hogy tudjunk a te igédre figyelni, légy az ige szólójával, és nyisd meg a mi szívünket, nyisd meg a mi fülünket, és add, hogy mi is tovább tudjuk majd adni a te ígédet. Amen.
Amen. Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János első leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige hirdetésre készülve a 287. dicséretünknek a 3. versét énekeljük. Sok szükségünk jól lehet annak nélkül, így kezdődik. Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott szakaszban, közelebbről Hóseás próféta könyvének 6. fejezetében, az első 2 verset olvasom újra. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. 2 nap múltán életre kell, 3. napra föltámaszt bennünket, hogy éljünk az ő színe előtt. Kedves testvéreim, két történettel kezdem így hangolódásként, kommentár nélkül. Az egyik egy kis film, amit a napokban néztem meg. Úgy kezdődik, hogy egy nő ül a volán mellett. Késő éjszaka van, mutatják a kamerák, hogy egy nagyon elhagyatott, sötét úton kell végigmennie. De mintha minden összeesküdt volna ellene, kifogy a benzin, nincs térerő, sehol fény vagy életjel, megáll az autó a legnagyobb semmi közepén, minden erőfeszítés ellenére nem megy tovább. Úgy tűnik, hogy itt kell éjszakázon ebben a sötétségben, elalszik az autóban, de hirtelen arra ébred, hogy egy nagyon rossz arcú férfi akar betörni az autóba. Nem érti, mit akar, magyaráz neki, de nem érti, nagyon rosszat sejt, nem tud menekülni előle, bezárja az autót nyilván, de a férfi ragad egy hatalmas nagy követ, és betöri az autó ablakát, majd megragadja a nőt, és elkezdi kivonszolni. A nő minden erejével csimpaszkodik az autóba, de a férfi az erősebb, és kihúzza a nőt az autóból. És abban a pillanatban megérkezik a gyorsvonat, ami maga alá gyűri az autót. Akkor döbben rá a nő, hogy a biztos halálból menekítette őt meg ez a rossz arcú férfi. Aztán egy másik történet, egy gazda története, aki nagyon sok birkát legeltetett, de a birkák között volt egy bari, amelyik sehogy se akarta többiekkel együtt haladni, együtt maradni, mindig elkóborolt, és a napi legeltetésből a gazdának több órája azzal telt, hogy ezt a haszontalan barit keresgélte, hogy hova is ment most el. És már mindent megpróbált ezzel a bárányjal, de a kis komisz mindig megtalálta a módját annak, hogy elkóboroljon. És ekkor a gazda egy nagyon kegyetlen dolgot tett, eltörte a lábát. Aztán két fa sín közé tette, és felvette az ölébe, és a pásztornak azzal telt a nap, hogy egész nap hordozta, ugye ott volt a nyáj között. Amikor megálltak, akkor letette maga mellé, amikor elindultak, akkor fölvette. Hát pár hét múlva a bari lába tökéletesen meggyógyult, de sejthetjük a folytatást, hogy soha többé nem kóborolt el, hanem most már mindig szorosan a pásztor közelében maradt. Hát a mai Isten tiszteletünk az ilyen örök élet vasárnapi Isten tisztelet, amikor a gyászoló testvéreket hívtuk, akik az idén veszítették el hozzátartozójukat, és hát még friss a gyász, mert hiszen egy év az még éppen az az idő, amikor picit kezdenek ezek a sebek beforni, de tényleg ahhoz, hogy egy gyász begyógyuljon, nem egy-két nap és nem egy-két hét telik el, de azt gondolom, hogy nem csak a gyászolóknak, hanem mindannyiunknak lehetnek sebei, forradásai, kék-zöld foltjai, testileg is és lelkileg is, és köztük sok olyan, ami még nagyon-nagyon fáj, mert friss még a szomorúság, a csalódás, a veszteség, vagy még nagyon-nagyon benne vagyunk, és úgy érezzük, hogy tényleg ez egy olyan teher, olyan fájdalom, ami egy életen át fájni fog, mert meghalt a gyermekem, a férjem, vagy mert elhordozhatatlan az a teher, amit vinnem kell, megcsaltak, becsaptak, egyedül hagytak, vagy nem élhetem úgy az életemet, ahogy azt én szeretném. Szeptember elején egy hatalmasat estem mindkét térdemre. A történet az úgy kezdődött, hogy hát gondoltam, hogy könnyítek az életemen, meg a csomagjaimon, és átszállok egy másik buszra, ami közelebb tesz le a házunkhoz, és a 170-esről már kinéztem, hogy igen, ott van a csatlakozó busz, de már nagyon közel, és gondoltam, hogy rohanok, és akkor még elérem. Hát elestem, cipőm is lerepült a lábamról, és nem is bírtam akkor azonnal felkelni. Hát gondoltam, hogy hát majd csak megy, de egy hónapig alig bírtam vele járni, nagyon fájt. Gyógyítgattam, kenegettem, de hát nem volt olyan varázsszer, hogyha bekenem, akkor már egy csapásra megszűnt volna a fájdalom, mert ilyen csak a mesébe van, csak a mesébe vannak ilyen varázsszerek, hogy bekenem, és akkor már kész vége, a fájdalom azonnal elillan. Hát reméltem, hogy igen, ha eltelik az idő, akkor majd újra tudok normálisan járni, meg talán még térdelni is. Hát most november van, és már csak egy pici heg jelzi a nyomát annak, hogy valami történt. Az egyik testvérünk mutatta a nyakán a sebet, akit nem olyan régen műtöttek, nézem is, hogy hol van. És úgy büszkén mutatta, hogy két hete műtöttek, és milyen szép az a seb, és tényleg nagyon szép. De tudom azt, hogy a lelki sebek ennél nehezebben gyógyulnak. Tehát a lelki sebeinknek hosszabb a gyógyulási folyamata, és olyan is van, hogy nem akar gyógyulni. Mert még mindig fáj, és nem egy év telt el, hanem már kettő vagy több, nem akar szűnni a fájdalom. És olyan is van, hogy ezeket a sebeket mi magunk szakítjuk fel újra és újra, mert nem akarjuk elengedni a fájdalmat. Nem akarunk vigasztalódni, nem akarunk tovább lépni, talán mint az a asszony, aki görcsösen ragaszkodott az autóba, nem akar onnan kikerülni, mert ki tudja, milyen borzalmak válnak akkor rá. Tehát ilyen van, hogy mi vagyunk a gátjai a vigasztalódásnak. Nem tudom, emlékeznek a testvérek a felolvasott igékre. Itt az ige azt mondta, hogy a sebeinket Isten adja. Ő megsebesít, vagy a károli fordítás egyenesen úgy hozza, hogy ő szaggat meg, mint amikor egy vadállat szaggat szét, vagy ő ver meg. Nyilván vannak különbségek, hiszen, hogy elestem a buszra szaladva, azért csak saját magamat okolhattam. Egy hölgy át is kiabált a túloldalról, hogy nem szabad szaladni a busz után. Hát akkor már világos volt, hogy felesleges kockázatot vállaltam, és semmit nem nyertem vele. De lelkileg is van így, hogy igen, nem lenne szabad azt csinálni, és akkor hát esünk és bukunk, és nagyon fáj. Tehát saját bűneink okozzák a sebeinket. Az engedetlen életem, vagy szenvedélyeim, felelőtlenségem, telhetetlenségem, vagy éppen indulataim, és a bűneim azok visszaütnek egy idő után, és ne csodálkozzak rajta, hogyha azt kapom, amit adtam. Nem vigyáztam az Istentől kapott életemre, hajszoltam magamat, feleslegesen aggodalmaskodtam, és jött egy infarktus, és lehet ilyenkor másokat okolni, és lehet Istennel is perlekedni, de van, amikor nagyon egyértelmű, hogy igen, én vagyok a hibás. Bár ritka, sőt egyenesen az Isten kegyelme az, hogyha valamiben rájövök, hogy na ezt a sebet én okoztam, és így okés okozat bűneim következménye. Csuda, hogyha az ember bűnlátásra, bűnbánatra jut, és bűnvallásra, hogy Isten elé tudja ezt vinni. Sokszor mi inkább kitalálunk mindenféléket, hogy miért is van rajtunk ez a nyomorúság, nincsen, hogy elismernénk a vétkeinket. Hóseás idejében az Isten bűnbánatot várt volna a népétől, hiszen egyértelmű volt, hogy elrontották, de sajnos ez nem következik be itt a megtérésre való felhívása után sem az Istennek. Egészen biztos az is, hogy Istennél azért ez nem arányos bűn és utána a büntetés, mert az Isten nem bűneink szerint bánik velünk, hogyha így lenne, akkor az régen rossz lenne nekünk. Van, amikor érthetetlen előttünk, hogy egy embernek, egy családnak miért kell annyit szenvednie, hívő emberek, és mégis kell szenvedni. És láttunk embereket, akik a templom tájára se teszik a lábukat, és semmi bajuk, és élnek vígan. Azt gondolom, hogy ezek titkok. Viszont azt mondja itt az ige, és ezt szeretném aláhúzni, hogy egy sebb sincs az Isten tudta és akarata nélkül. Tehát, hogy ő jól látja az életünket, és tudja azt, hogy nála nélkül mi a biztos halálba rohanunk. Mindnyájan eltévedtünk, egyetemben elromlottunk. Tehát némelyik seb olyan, mint Istennek az életmentő műtéte, amivel megállít és maga felé fordít minket, tehát megállítja az életünket a biztos kárhozatba rohanástól. Önmagába véve ez lehet, hogy így nagyon kegyetlennek hangzik, és amikor benne vagyunk, akkor valószínű, hogy minden porcikánk lázad ellene. Hát ezeket Jobb könyvéből is így olvashatjuk, ezeket az igéket, hogy ő is először lázad az Isten bánásmódja ellen, először átokra nyílik a szája, megátkozza még a napot is, amikor a világra jött, és időre van neki arra szüksége, hogy elfogadja azokat a csapásokat az Isten kezéből, hogy ki tudja azt mondani, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő szent neve. Azonban az Isten mindig gyógyítani akarja az életünket, az üdvösségünket munkálni. Tehát szeretne minket biztonságba tudni, szorosan maga mellett, mindörökké, szeretné az életünket megszentelni, megtisztítani, sőt használni is a maga dicsőségére. Hóseás ezeket az igéket egy olyan korban mondja el, amikor figyelmeztetnie kellett. Mert az Isten népe nem Istenben bízott, bálványokban, idegen népeknél keresett segítséget. Ezt példázza szorosan az ő családi élete is, hiszen parázna nőt kellett feleségül vennie, akitől furcsa nevű gyermekei születnek, sokat szenved a felesége miatt, akit hűtlensége ellenére is mindvégig nagyon szeret, mint ahogyan Isten is nagyon szereti az övéit, és erőfeszítéseket is tesz javulása érdekében, de mégis paráznává lesz, elhagyja szeretői miatt. És Hóseás annyira türelmes, hogy visszavásárolja, visszafogadja, szeretetben megbocsájtva bűneit. Tehát Isten népe is ilyenné lett, nem keresi Istent, asszíroknál majd, Egyiptomnál remél segítséget, de a gyógyulás helyett még nagyobb sebet kap, árulást, majd összeomlást. Tehát learatják a végén, amit vetettek, az asszírok meghódítják az országot. Hóseás tehát itt tulajdonképpen ítéletet hirdet, de teszi ezt úgy, hogy ebben benne van az Isten kegyelmes szeretete is. És megjövendőli a helyreállítást, hogy azután el tudják hordozni ezt a nehezet. Sajnos a nép engedetlen maradt, és nem figyelt az intésre, és a legrosszabb forgatókönyv következik majd be ott az Isten népén. Tehát minden sebünkben, fájdalmukban ott van az Úr keze, vele van dolgunk, és ahhoz, hogy gyógyuljunk, ahhoz követnünk kellene az áldott orvos útmutatásait. Feltehetjük bajainkban mindig a kérdés, hogy miért, miért ennyire, miért pont én és meddig, és nem mondom azt, hogy az Isten ne tudna minden kérdésünkre választ adni, megteheti, ha ez szolgálja az üdvösségünket. És lehet, hogy ezáltal tisztítani is akarja az életünket. Példabeszédek könyve egyenesen ezt mondja, hogy zúzódások, sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett csapások. A zsidó levél pedig ezt tanítja, és elfeledkeztetek-e az intésről, amely néktek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak. Aztán a mi testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket. Avagy nem sokkal inkább engedelmeskednünk kell lelkek atyának és élünk? Mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak, s utána így folytatja a zsidó levél, annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, és lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt, inkább meggyógyuljon. Tehát Isten fenyítő keze is ott lehet a sebeink hátterében, de csak azért, hogy az életünket még inkább magához, az élet forrásához kapcsolja, hogy minket maga mellett tartson, és az életünk jó gyümölcsöket teremjen. Aztán folytatódik itt az ige egy de-vel, és ez a harmadik pontom, hogy de, be is kötöz, meg is gyógyít, ezért hát térjünk vissza az Úrhoz. Mint amikor a gyermek ott marad az édesapja közelében, bár kikapott tőle, de jól tudja, hogy szereti őt, és hogy az a kéz fogja majd megsimogatni. A 34. Zsoltárban olvassuk, amit Dávid király nagy mélységben írt, hogy boldog az az ember, aki hozzá menekül. És ez az ige minden élethelyzetre igaz, és nem megérteni akarjuk mindenáron a mi szenvedéseinket, hanem Istenhez menjünk, hozzá térjünk, rábízzuk magunkat. Tehát nem egy csapásra oldódik meg minden, gyógyul meg a seb, enyhül a fájdalom, de az ember átélheti az Isten közelében az ő szeretetét és kegyelmét. Megtörténik életünkben a baj. Kihez menjünk? Az Úrhoz menjünk, aki adta. Az Úrhoz menjünk oda imádságban, aki az élet ura. Ahhoz az Úrhoz, aki kegyelmes és irgalmas mennyei atyánk. Tehát könyöröghetünk, tőle kérhetünk erőt, tőle kérhetünk útmutatást, de tőle kérhetünk életet és hitet is. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta a kiáltásomat. Istennek erre nézve is sok-sok ígérete van, és sok bizonyságot mondhatnak a hívő emberek az életükből, mondhatunk, hogy miként tapasztaljuk meg ezt naponta. Hogy még a legnagyobb nyomorúságból is ki tud hozni, mert van ereje hozzá, és jól tudja, mi van velem, hogy nem véletlen és nem össze-vissza, ami történik. Oda megyek hozzá, és ő meghallgat, és sokadjára is meghallgat. És neki lehet panaszkodni, előtte lehet sírni, én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik, milyen kincs az igazi béke. Tehát azt éljük meg, hogyha hozzátérünk, hogy adja az ő békességét, aki tulajdonképpen egy személy, Jézus Krisztus. Bűneinkért őt büntette Isten, és minden szenvedésünket ő is szenvedte, ő az értünk bemutatott áldozat, ő azért kapott sebet, hogy a mi sebeinket gyógyítsa. Meggyógyítja a megtört szívűeket, bekötözi sebeiket, tehát benne lehet békességre jutni az Istennel, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett. Tehát megtérni azt jelenti, hogy Jézushoz térni, elfogadni az ő kereszten bemutatott áldozatát, ami az élet forrása számunkra. És rajta keresztül, Jézus Krisztuson keresztül gyógyítja a sebeinket. Tehát bűneinkre benne van bocsánat, felkínálja az új élet lehetőségét. És Isten irgalma nagyobb, mint az ítélete. Amikor az új szövetség emberei olvasták ezeket az igéket, akkor azonnal eszükbe jutott, hogy igen, ez Jézus Krisztusról szól, aki feltámadta halálból harmadnapra. Két nap múlva megelevenít, harmadnapon feltámaszt. Tehát a halállal nincs vége az életnek, hanem folytatás következik. Tehát mélység után magasság, és ez legalább olyan biztos, mint a késői eső, ami megáztatja a földet. És Jézus Krisztus feltámadása, a mi feltámadásunk biztos záloga. Arról beszél, hogy igen, az Isten már mindent megtett értünk, többet nem tehet. Tehát ezért is kérdezi a következő versekben, hogy mit cselekedjen veled, Efraim? Mit tegyen veled, Júda? Tehát Isten oldaláról tökéletes az odaadás, a hűség, az irgalom, a kegyelem. Már többet nem tehet az Isten, amit meg nem tett értünk, de bárcsak megtapasztalnánk. Mindannyian, úgy is, mint akik gyászolnak, de akik az Úrhoz mennek vigasztalásért, úgy is, hogy az egész életünket oda visszük, és az Isten tud bennünket egyedül megeleveníteni, és ő ezt megteszi, ha hozzá térünk. És utána úgy folytatódik, hogy éljünk aztán az ő színe előtt. Mert nem azért történik mindez, hogy Isten kicsit megtolja az életünknek a szekerét, meggyógyítsa a sebeinket, azután éljünk úgy, ahogy eddig éltünk, magunknak, meg a bűnben. Ennek így nem lenne értelme. Tehát azért elevenít meg, és azért támaszt föl új életre, hogy ezután az ő színe előtt éljünk, vele kapcsolatban, Szent Lelkének az erejével. És mit jelent az ő színe előtt élni? Az, hogy nem tehetek akármit. Abba kell, hogy hagyjam hiába való bűnös utaimat, engedetlenségeimet. Fel kell, hogy hagyjak a panasszal. Fel kell, hogy hagyjak az önzéssel, a szeretetlenséggel, a bálványimádással. Akkor az egész életem Istent kellene, hogy dicsérje. A nép erre nem volt hajlandó, az Isten a gyógyulást kínálta nekik, de nekik ennyire azért nem kellett, hogy utána az Isten színe előtt éljenek. Az engedelmes élet nem kellett. Isten könyörüljön rajtunk, hogy ne csak a vigasztalódásig jussunk el, ne csak addig, hogy igen, már ez a seb begyógyult és nem fáj, hanem egészen odáig, hogy hozzátérjünk, és az életünket az ő színe előtt éljük. Mert utána ott lehet az a reménység, hogy mindvégig vele leszünk, majd azután is az örökké valóságban. Amen. Isten igéjére válaszként a 357. dicséretünk 6. és 7. versét énekeljük. Így kezdődik a 6. vers, hogy bátorságban legyetek, Jézus hordoz, mint övéit. Köszönjük azt, mennyei édesatyánk, hogy előtted állhatunk, a hatalmas Úr előtt, aki adod az életet, és aki megszabod a mi életutunkat is. Köszönjük, hogy úgy tekinthetünk rád, mint aki megsebzel, de ugyanakkor be is kötözöd a sebeinket. Összezúzol, de meg is tudsz eleveníteni. Dicsérünk és magasztalunk, hogy Jézus Krisztusban lehet örök életünk és bemenetelünk a mennyeknek országába. Köszönjük, hogy oda készíted az életünket, köszönjük, hogy nem kevesebbet akarsz nekünk adni, hanem új életet veled szoros közösségben, élő reménységet, a feltámadásnak az ígéretét, bűneinknek a bocsánatát, és még számtalan jót, amit a veled való közösségben élhetünk meg. Urunk, eléd visszük most különösen is a gyászoló szíveket, azokat is, akiknek nagyon friss a sebük, és azokat is, akik az elmúlt esztendőben élték ezt meg, vagy talán esztendőkkel ezelőtt. Urunk Istenünk, kérünk, hogy hajolj le hozzájuk, és beszélj az ő szívükkel, vigasztald és erősítsd őket. Te adj nekik élő hitet, te adj nekik erőt. Te gyógyítsd az ő sebüket, te hallgass meg az ő imádságaikat. Köszönjük, Urunk, hogy te többet tudsz nekünk adni, mint amit mi remélnénk, vagy el is gondolnánk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk azokat is, akiknek örömük van, hogy ez az öröm is hozzád vigyen közel, rád bízhatjuk egyházunkat, országunkat. Urunk, te légy a mi őriző pásztorunk. Jézus Krisztus által. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.